Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Jézus Krisztusról való igékkel, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár királyi székek, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és érte teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, olyan jó látni a testvéreket, és olyan jó végre így együtt lenni, és látni egymást közösségben. Sajnos a nyitást egyből zárás kell kövesse. A presbiteri határozatban elhatároztuk, hogy kezdünk márciusban, de tetszenek a híreket hallani most meg. Még jönnek a szigorítások, de örüljünk, hogy ma együtt lehetünk. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezetén fennállva énekeljük a 255-ös dicséretünk legelső versét. 255-ös énekünk első versét. Így is rövidítünk, rövid a liturgia, rövideket éneklünk, hogy ne növeljük a kockázatot, a fertőzésnek a kockázatát. 255-ös ének első verse. Mely igen jó az Úristent dicsérni.
Mely igen jó az Úristen dicsérni. Felségednek én, Uram, énekelni. Szent nevedet dicsérvén magasztalni. És mindenütt e világon hirdetni.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünket folytassuk, mégpedig a harmadik versét énekeljük, 255-ös énekünk harmadik verse, figyeljünk oda a gyönyörű szövegére. Csudaképpen én vígasztalást veszek cselekedetidre, hogyha tekintek. Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érete, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, elkezdtünk egy új sorozatot egy héttel ezelőtt, a zsidókhoz írt levél magyarázatát, amelynek az a címe, tehát a sorozatunk címe, hogy egy levél Istentől. Hallgassuk meg a mai vasárnapon a zsidókhoz írt levél első fejezetéből valamennyi verset, mind a 14 verset olvasom. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, az én fiam vagy, ma fogadtalak fiammá téged. Majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az első szülöttet a világba, ismét így szól. Imádja őt az Isten minden angyala. És az angyalokról ezt mondja ugyan, angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűzlángjává, de a fiúról így szól. A te királyi széket örökké megálló Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel téged az Isten a te Istened örömolajával társait fölé. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. És azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak. Te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem szolgáló lelkeke mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, Pál és Szilász a börtönben, összevert háttal, kalodába zárva, Filippiben, tudott téged magasztalni éjfélkor énekkel, tudták a te nevedet dicsérni nyomorúságok mélységéből is. Urunk, elgondolkodtat ez bennünket, hogy itt vagyunk ebben a járványban, sok-sok nyomorúságban, itt vagyunk életünk kifordult világában, megnyomorodva sok mindentől, annyi minden megváltozott körülöttünk, és annyi mindenben úgy megsérült az embereknek a lelke, a szíve. Vajon tudunk-e téged dicsérni, magasztalni ilyen körülmények között? Taníts minket, Urunk, ahogy az énekben énekeltük, mely igen jó az Úristen dicsérni. Taníts minket téged magasztalni, dicsérni akkor is, hogyha rosszul mennek a dolgok, ha mélységben járatsz, ha nem értjük a te dolgaidat és velünk való cselekedeteidet, hadd tudjon a mi szánk és szívünk téged dicsérni, reád nézni és benned gyönyörködni. Urunk, hisd fel a mi hitünk szemeit, hogy tudjunk ma téged, és egész életünkben, ne csak ma, tudjunk ma téged szemlélni, meglátni téged, a bennünket szerető Istent, meglátni a te szívednek csodálatos voltát, hogy a mi életünkre igent mondtál, sőt, utánunk jöttél, mert kiválasztottál már a világ kezdete előtt, és azóta te szíved vágya, hogy aki Jézusban hisz, az el ne vesszen, hanem a tied legyen örökké, és ott legyen majd veled a te csodálatos országodban. Urunk, add, hogy a hit útjára hadd lépjen rá mindannyiunk lába, és hadd tudjunk téged, ami megváltónkat szeretni, veled élő kapcsolatban létezni, és bármi történjen velünk vagy a világban, hadd éltessen bennünket a Jézus Krisztusba vetett hit, és az az örökké való reménység, hogy aki hisz Krisztusban, soha el nem veszik, mert örökké él. Urunk, eljött a család a templomba, akik elvesztették szeretett családtagjukat, elbúcsúztatták őt, és most elhozták szívük gyászát a te színed elé. Urunk, vigasztald meg őket a mélységben, a gyászukban. Töltsd meg az ő életüket, szívüket, avval a mennyei vigasztalással, amit Jézusban nekünk ígértél. Hadd tudjanak arra nézni, hogy lesz feltámadás, van örök élet, van vigasztalás a Krisztusban. Urunk, áld meg az ő emlékezésüket, gyógyíts be sebeiket, és gyászukból emeld fel őket a mélyből. És így bízzuk rád a betegeket, a szenvedőket, könyörülj ő rajtuk is, és cselekedd meg velünk, bennünk, gondolataidat, akaratodat. Szólíts meg ma is, örökkévaló Istenünk. Amen. Kedves testvérek, az élő Istennek az igéjét olvasom Pál apostolnak a Kolossé beli leveléből, a Kolossé levél második fejezetéből, a 16-ostól a 19-es versig terjedő ige szakaszból. Még egyszer mondom az ige helyet, Kolossé levél, annak a második fejezete, a 16-ostól a 19-esig olvasom. Senki tehát el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfúvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet, inaki és ízületek segítségével, és az ő általa növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Eddig az élő Isten igéje. Kedves testvérek, új sorozatot indítottunk tehát egy héttel ezelőtt, és ez a sorozat egy nagyon-nagyon fontos levélről szól. Azt mondják a tudósok, hogy a Bibliának talán az egyik legfontosabb könyve a zsidókhoz írt levél. Úgy is szokták mondani ezt a levelet, hogy ez az ötödik evangélium. Ugye négyet írtak az evangélisták, és ezt az ötödiket azért teszik hozzá, mert annyira mélyen és annyira egyszerűen, világosan, részletesen magyarázza meg Jézus Krisztus megváltói művét, hogy azt mondják a teológusok, hogy ez fantasztikus, aki meg akarja érteni, hogy Isten hogyan váltotta meg a világot, mit tett érte, és ez hogyan működik, mi az üdvösség útja, na annak a zsidókhoz írt levelet kell elolvasnia, megértenie, mert Krisztus megváltói művének a megértéséhez ez a levél nélkülözhetetlen fontos. A sorozatunknak a címe ugye az, hogy egy levél Istentől, és a múlt heti résznek az volt a címe, hogy Isten utolsó szava Jézus Krisztus. Ma pedig folytatni fogjuk ezt a sorozatot, és ugye az egész fejezetet olvastam most már nem csak az első három verset, mint egy hete vasárnap, és ahogy nagyon határozottan elindított ez a levél avval, hogy ki is ez a Krisztus, kicsoda Jézus, határozottan folytatja, hogy és mi ennek a Jézusnak a pozíciója. Úgyhogy a mai címünk így fog hangozni, tehát ez a mai címünk, mai témánk, ki a központ? Ki a központ? Nagyon-nagyon fontos dolog ez is. Nagyon pici, rövid ismétlést tegyünk, miről is volt szó az indításkor, egy héttel ezelőtt. Bár sokan úgy vélik, hogy ezt a levelet Pál apostol írja, ugye maga a levél nem mondja el a szerzőt. Én sem tartozom például azok közé, akik ezt vallják, hogy Pál írta volna. Luther Márton Apollósnak tulajdonította ezt a levelet. Többen és én is Barnabásnak tulajdonítjuk. A levélnek az egész stílusa, szövege, mindazok a részletek, amiket elmond, egy nagyon-nagyon képzett lévita rabbiról tesznek bizonyságot. Barnabás volt az a páli utitárs, aki lévita volt, tehát részt vehetett a templomi szertartásokban, hihetetlenül kellett ismerje belülről az ószövetségi szertartásokat, és hozza is hihetetlen frappánsan a példákat, hogy na itt van az ószövetség, így csináltuk akkor, ez és ez a szimbólum, de az új szövetségre mutat, Jézusra. Hihetetlen hasonlatot visz végig, majd a levél látni fogjuk, hogy ez volt az ó, és íme mennyivel többet hozott az új, Jézus Krisztus. Láttuk azt, hogy úgy indította a levélnek a szerzője, hogy régen nagyon sokféleképpen szólt Isten. Nagyon sokszor szólt. Adott kijelentéseket, így is, amúgy is. De most a végső időkben Istennek a legutolsó szava az emberiséghez Jézus Krisztus. Ismeritek azt a kifejezést, amit talán piacon alkudozáskor szoktak mondani, hogy na ez az utolsó szavam. Egy ilyesmi kifejezést találunk ebben a mondatban, ott a levél elején, hogy az utolsó szava Istennek Krisztus. Tehát a legutolsó, amit az emberekhez küld, mond, ad, a hatalmas Isten, az az ő fia Jézus. Meg kell becsülnünk, mert ezután nem lesz más szó. Jézus az, akit utoljára kínál fel az Isten az embereknek, benne az örök életet, az üdvösséget, bűneik bocsánatát, akinek ez nem fog kelleni, az méltán fog elveszni. Tehetett volna-e nagyobb gesztust Isten az emberiség felé, a bűnbe esett, lázadó emberiség felé, mint hogy a proféták után, a sok szolgája után, akit küldött, elküldte az ő legdrágábbját, egyszülött fiát, és ő általa szólt, és szól ma is ehhez az emberiséghez. Meglepő számomra az a dolog is ebben a levélben, hogy meglepő határozottsággal beszél, ami vélt gondolataink helytelenségéről, és igyekszik azt helyre tenni. Meglepő gyengétséggel ugyanakkor, és nagyon-nagyon finoman teszi helyre az embereknek a hamis gondolatait. Ez azért megdöbbentő, mert ma nem ez a szokás. Hogyha látunk valakit, hogy valamit rosszul csinál, úgy oda szoktunk hőbölökbe szólni neki, hogy na, de úgy kell azt. Nézzetek ezt a levelet. Rengeteg minden ki fog belőle derülni, hogy az ember így gondolja, és nem is úgy van. És ez a levél nem megszégyenít, nem szól bele olyan hőbölökbe az életünkbe, hogy mi szoktunk a másikéba. Végtelen szeretettel, meglepő határozottsággal és megdöbbentő gyengétséggel teszi helyre, hogy figyelj, ez nem így van. És ez az életedet jelenti. Rengeteg kusza gondolat van magáról, Jézus Krisztus személyéről ebben a világban, és ezeket mind helyre kell tenni, mert Jézus a központ. És itt elkezdeném a tanítását ennek a levélnek, és eltérnénk arra a részre, amikor a tanításokat vesszük pontról pontra. Testvérek, a legtöbb hazugságot, a legtöbb kuszaságot a sátán Jézus Krisztus lényéről, személyéről igyekszik elszórni ebben a világban, mert Krisztus a központ. Ha megfogalmazzuk így, hogy miért? Azért, mert hogyha a központot sikerül a sátánnak kicserélni egy másikra, akkor ő győzött a te életed felett. Ha egy embernek az életében nem Jézus Krisztus a központ, hanem valami vagy valaki más, legyen bármilyen gyönyörűen vallásosan beöltöztetve az a valami vagy valaki, ha nem Jézus Krisztus a központ, az afelett, az élet felett a sátán nyert. Ezért nem mindegy, hogy a kusza gondolatainkban hogyan vélekedünk Jézus Krisztusról, Isten egyszülött fiáról. Ezért is a mai címünk, ki a központ? Hát nézzük Jézus Krisztust. Mit szoktak gondolni az emberek? Én annyi mindent hallottam már, amit így mondtak az emberek Jézusról. Beteszik ugye a polcra a vallásalapítók sorába, egy a sok közül. Ugye vele degradálják Isten egyszülött hatalmas fiát, Isten utolsó szavát, Mohamed és egyéb méltánytalan embereknek a sorába, akiknek az élete inkább szégyelni való, mint sem dicsekedésre méltó. Van, aki azt mondja, hogy jaj, hát igen, ő egy ilyen nagy proféta. Irodalmárok azt mondják, hogy milyen szépeket mondott ez a Jézus. Testvérek, ezek elégtelen vélemények Jézusról. Igaz, hogy ő Istennek a legnagyobb profétája, aki által kijelentette a legteljesebb kijelentést. Igaz, hogy Jézus nagyon szépeket mondott, de nem elég, hogy itt megállunk, megrekedünk, ennél sokkal több Krisztus. Kicsoda ő valójában? Nézzétek meg, hogy a zsidókhoz írt levél eleje, az indításkor ezt, hogy helyre teszi, és hihetetlen pontosan elmondja, hogy na ki ez a Jézus. Ugye azt mondja, Isten fia, akit örökösévé tett az Atya mindennek, aki által a világot teremtette. Jézus az Isten dicsőségének a kisugárzása, az Isten lényének a képmása, aki hatalma szavával hordozza a mindenséget, aki minket a bűneinktől megtisztított, aki a mennyei felség jobbján ül. Ezek olyan dolgok, amit senki másról nem mond el az ige. Jézus Krisztusban maga az Isten lett emberré és jött el az emberiséghez. Jézus maga az Isten lényének a képmása, az Isten dicsőségének a kisugárzása. Ő az egyszülött Isten, az egyszülött fiú. Nagyon fontos azt is látni, és meg kell fogalmazni, mert sokan nem tudják, hittanosokon tudom mérni, hogy az emberi fejekben milyen kúszaságok vannak. Jézus nem teremtmény. Jézus nem teremtmény, mert ő maga a teremtő Isten. Ez is nagyon fontos. És sokan nem tudják. És örökös. Ennél a szónál egy picit álljunk meg, hogy örökös. Nekünk ez úgy föl se tűnik a szövegből, pedig föl kellene tűnjön, hogy Isten mindennek felett való örökösévé őt tette. Mindennek az örökösévé. Ő az, aki mindent örököl, akinek minden adatik, akinek az Atya átadja a teljes hatalmat, az uralmat, akinek a lábai elé vett mindent. Nem csak a földet és a földieket, az emberiséget, hanem itt a mennyeieket is kell érteni. Mennyei világokat, angyalfejedelemségeket, hatalmas lényeket, akikről nekünk nincs is nagyon ismeretünk. Mindent Jézus Krisztus alá rendel az Atya, mert ő tett mindenek való feletti örökösnek. A köszöntő ige a Kolossé levélből volt, mégpedig az első fejezetből, és ott is az ige, nézzétek meg, hogyan beszél Jézusról. Nagyon fontos, hogy ezeket tudjuk. Azt mondja Jézusról, ő a láthatatlan Isten képe. Minden benne teremtetett. Menjen, földön, láthatók, láthatatlanok, királyszékek, uralmak, fejedelemségek. Minden általa és minden érte teremtetett. Amikor a mennyei Atya megteremtette ezt a világot, az egész univerzumot, a lényeket, mennyben és a földön, mindent Jézusért és Jézusra nézve teremtetett az ő számára. Ez például a személyes teremtés hitednél nagyon fontos, hogy tudd, hogy téged Isten, amikor kigondolt, hogy te legyél, hogy nézzél ki, milyen legyen a hajad, a tested, melyik népbeszüles, Jézusért teremtett. Te azért létezel, hogy az Atya téged örömmel Jézusnak adhasson. Ez olyan jó tudni. Nekünk a létezésünk értelme Jézus. Az ő számára alkotott meg minket az Atya. És mindent ezen a világon Jézusért és Jézus által teremtett az Atya. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn, mondja a Kolossé levél első része. Hihetetlen dolgok ezek. Ki is ez a Jézus? Az, akitől az egész univerzum, a világ mindenség létezik, aki által működik, hadd mondjam így egészen apró pénzre bontva, tudjátok, hogy azért dobog a szívünk, a tiéd is, az enyém is, azért lélegzünk, mert Atya, ami mennyei Atyánk, ezt így akart, hogy te Jézusért élj, létezz, és téged neki adhasson majd az Úr Jézusnak. Ő a minden. Aztán a Szentíró hoz egy összehasonlítást az angyalokkal. Itt helyezi el Jézusnak a pozícióját, ezt is olyan nagyon-nagyon szeliden teszi helyre a fejekben, hogy ki is ez a Jézus, olyan sokan így besorolják maguk mögé, vagy így akár viszintesen maguk mellé Jézust, hogy jó, hát olyan, mint mi emberek. Ő a Teremtő Isten, tehát nálunk egészen magasabban van, nem ott, ahol mi. Rengeteg ószövetségi igét hoz a levélnek a szerzője, és idézze az Ószövetséget, hogy beszélt Isten a mennyei Atya már az Ószövetségben rengeteget az ő fiáról, az ő fiának a pozíciójáról, hogy hova helyezi őt. Imádja őt az Isten minden angyala. Neki mondta Isten, hogy az én fiam vagy. Bevezeti az első szülöttet a világba, és elmondja, hogy a te királyszéked örökké megáll. És sorolhatnám még azokat az igéket, végigolvastuk a Zsidók egyből, oda-haza tudjátok olvasni, követni ezt a sorozatot. Mind-mind az igék azt bizonyítják, hogy ez a Jézus, ez feljebb tétetett minden királyságnál, ami van a földön és van a mennyben. Minden neki adatott, és minden az ő hatalma alá rendeltetett. Az angyalok teremtmények, Jézus maga a Teremtő Isten. Az angyalok szolgák. Jézus Krisztus pedig maga a királyok királya, az uraknak ura. És ugye a nem bűnbe esett angyalok, beszél erről ugye a Szentírás, hogy a sátán a teremtett angyalvilágnak az egyharmadát maga mellé állította a lázadásában, de a kétharmad az hűséges maradt Istenhez, azok tiszták és szentek, és szolgálják gyönyörködve az ő teremtő Istenüket. Az angyalok szolgáló lelkek, akik azokért küldettek, akik majd örökölni fogják az üdvösséget. Értünk. Jézus Krisztus pedig, aki az egészet irányítja, aki az egész felett áll, és aki hatalma szavával tartja, őrzi a világ mindenséget, a te életedet is. Ő a királyok királya és uraknak ura. Aztán azt mondja az ige, hogy nézzétek a nevét. Azt mondja, hogy mennyivel magasabb a neve. Jesua ugye azt jelenti, hogy a szabadító. Görögül Jézus, héberül Jesua, a szabadító. A nevébe benne van, hogy ő neki van egyedül hatalma, mégpedig teljhatalma minden felett szabadítani. Mindent megoldani. A te életedet helyreállítani. Bűneidet eltörölni. Téged bevinni a mennyországba, megtisztítva, mert erre van hatalma. Erre kapta a mennyei atyától a küldetést. Ezt vitte véghez megváltói művében, hogy te ott legyél a mennyben, az örök üdvösségben. Ki a központ? Ugye ez a mai témánk, a vallásoknak, a felekezeteknek, a dolgairól, a legtöbbet mindig ez árulja el, hogy mi van a központban? Ki a központ? Ha így végig elemzitek a világvallásokat, vagy akár a kereszténységen belüli felekezeteket, olyan világosságot kap egyből az ember, hogy na, mely felekezetek azok, ahol hát oda nem érdemes menni. Mert ki a központ? Itt minden kiderül. Ki vagy mi van a központban? Ugye az egyik variáció, hogyha egy személy van a központban, akkor megkérdezzük, hogy és ki is az a személy, aki annál a vallásnál, felekezetnél a központban van. Rengeteg vallás a maga vallás alapítóját imádja. Őt emel egy piedesztára, és el vagyunk tőle ájulva. Egy embert. Manapság meg nagyon divat angyalokat imádni. Van a New Age-nek egy ilyen angyalokhoz orientálódó irányzata. Angyal kommunikációs tréningekre lehet jelentkezni. Rengeteg feleketet beszél arról, hogy akkor neked van őrangyalod, foglalkozz vele, imádkozz az angyalokhoz. Hol tanít ilyet a Biblia, hogy imádkozni az angyalokhoz? Sehol. Ha központban egy angyalt teszünk, vagy egy teremtményt, akkor mellé csúsztunk. Akkor nem Jézus van a központban. És kedves testvérek, nekem is sok barátom van a római katolikus egyházban, meg sok rokonom. Szeretjük a katolikus testvéreinket, de protestáns, bibliolvasó emberként nem mehetünk el afelett, hogy például katolikus testvéreink Szűz Máriát milyen helyre teszik. Nem nagyon veszi észre sok ember, hogy Máriáról nagyon-nagyon keveset beszél a Szentírás, és amit beszél is, nagyon mérsékelten. Pontosan azért, hogy Isten szent lelke így adja tudtára, hogy az embernek, hogy nem kell elmozdítani őt abból a helyből, amire Isten őt tette. A római katolikus testvéreink egészen más helyre tették Máriát. Úgyhogy, ha középkori latin dogmatikákat nézzük, akkor a Theotokos szó azt jelenti, hogy Isten szülő, őt így nevezik Máriát ezekben a régi dogmatikai írásokban, és csak egy gondolat ide, ugye, aki egy Isten tud szülni, az az emberi logika szerint az magasabb az Istenségnél. Csak ugye ez emberi logika és nem bibliai, mert Jézus Mária előtt létezett örökkön örökké, Mária egy teremtmény, Jézus nem az. Így tehát helytelen Máriát Isten szülőnek titulálni, és magasabbra emelni Jézusnál, akiért Mária is teremtetett. Mária eszköze volt az egész megváltói tervben Istennek a testélétel csodájában, de ennyi. Követendő példaként az ő hite, az ő engedelmessége. Fantasztikus az a hit, amellyel Mária élt, de ennyi. Ő nem közben járó. Nem egyenrangú Istennel. nem társmegváltó, és sajnos a Római Katolikus Egyházban ilyen szavak vannak, hogy Máriát már társmegváltónak titulálják Jézus mellett. Tehát oda emelik Isten rangjához, ezzel nem tudunk egyetérteni, mert ha megkérdezzük ki a központ, akkor nekünk erre egy szavunk van, Jézus. Nem Jézus és valaki, csak Jézus. A sátán nagyon ravasz, és igyekszik a keresztény egyházon belül hangsúly eltolódásokat véghez vinni. Ez azt jelenti, testvérek, hogy nagyon jól hangzik valami, csak máshol teszem a hangsúlyt. És úgy már teljesen mást fog jelenteni ez az egész. Ha pedig ugye ki a központban nem Jézus személy élete, nem egy személy van, hanem mondjuk valami, akkor micsoda? Nagyon sok felekezetnél, nagyon sok vallásnál bizonyos szertartások, szabályok. Ez a szabály, az a szabály. Ezt tartsd meg, azt tartsd meg. Ilyen szertartáson vegyél részt. Ugye, ha megnézzük az iszlám vallást, ott is megvannak azok, amiket minden iszlamista ember meg kell tenni. Ha nem teszi meg, akkor halálfia. És fanatikusan cselekszik ezeket a szabályokat. Megvannak azok a felekezetek, ahol ugyanez van. Ezt csináld, azt csináld, ilyen szertartás, olyan szertartás, ezt ne csináld, azt ne csináld. Meséltem már a testvéreknek, én is jártam így egyébként, meg pápai gyülekezetben van egy kedves presbiter barátom, Szűcs Attila, és ő is járt így, hogy megismerkedett Budapesten aranyos hívő emberekkel, és hónapokig rengeteget beszélgettek, elismerték őt Jézusban testvérnek, és előjött a szó a keresztségről, és hát megdöbbent, Attila, te nem vagy bemerítve. Hát megszakították vele a kapcsolatot, onnantól kezdve senkinek titulálták, mert ő nincsen bemerítve. Ugye itt is egy hangsúlyeltolódás van, a bemerítés aktusát valami olyan magasságra helyezik, ahova a Biblia nem helyezte. Ugye csak mellékesen jegyzem meg, hogy a megtérő lator nem volt megkeresztelve. Se bemerítéssel, se vízzel való meghintéssel, és ott lesz a mennybe. Tehát micsoda badarság hozni olyan szabályokat egyes felekezetektől, hogy a keresztségbe, ha nincsen valaki, az ugye elkárhozik. Aki nincs bemerítve, elkárhozik. Ilyeneket nem mondunk. Mert nem így van. Ha nem a személy a központ, hanem valami, akkor meg lehet fogalmazni, hogy ez a valami emberi kitalálás, szertartás, vagy emberik által hozott feltétel. És ha nem Jézus a központ, hanem ez a valami, akkor megint a központban nem az van, akinek ott kéne lenni. A Kolossé levélből olvastam fel, most hallgassátok meg még egyszer ezt az ige részt. Ugye a Kolossé 2-ből volt az ige szakaszunk. Senki tehát el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep újholdvett szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Ne vegye el tőletek a versendíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfúvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz. És ugye itt a fő nagy F-fel van, mert Jézusra utal Pál apostol a Kolossé levélben. Amit itt mond Pál, hihetetlenül élesen megfogalmazza, hogy vannak az árnyékok, meg van a valóság. Azt mondja Pál, hogy vannak olyan gyülekezetek, felekezetek, vallások, amelyek az árnyékokat imádják. Étel, ital, ünnep, újhold, böjt, ilyen szertartás, olyan szertartás, azt mondja Pál, ezek árnyékok. A valóság Krisztus. Angyalok iránti tetszelgés, ilyen-olyan bölcsességgel való dicsekvés, árnyék. Krisztus a fő. Mennyi ilyen felekezet van, testvérek, és mennyi ilyen élet van, akiknek a középpontjában, az életük középpontjában nem Jézus van, hanem a maguk kegyessége. Maguk egyházának valami speciális szertartása, Ilyen szabály, olyan szabály, de nem Jézus. Mai címünk az, hogy ki is a központ? Testvérek, ahol nem Jézus Krisztus a központ, ott az emberek árnyékokat imádnak, nem a valóságot. Ott a sátán elállította a lelki iránytűt, áttette a hangsúlyt valami másra, és lehet, hogy nagyon tetszetes, nagyon biblikusnak tűnik, de nem az. Mert nem Jézus Krisztus van a központban. Az igazi kereszténységnek a lényege Jézus Krisztus személye. A vele való élő közösség. Ő a hitünknek az alapja. Ő hozzá imádkozunk. Ezért valljuk Pállal, ugye ez egy bibliai ige is, hogy nincs más közben járó Isten és emberek között, csak Jézus Krisztus. Mi protestánsok ezért nem imádkozunk sem a szentekhez, sem angyalokhoz, sem Szűzmáriához, mert a Biblia határozottan azt mondja, hogy ők nem közben járók. Nekik más a szerepük, helyük, ők példaértékű hittel rendelkeztek, hitben előttünk járó egyháztörténelemben. Szentek, vértanúk, Mária maga is példaértékű, a hite követendő példa, de ő nem közben járó, nem imádkozunk hozzá. Mert az a valaki, aki az egyetlen közben járó, aki hitünknek az alapja, központja, mindene, az Jézus. Ő az Isten lényének a képmása, az Isten dicsőségének a kisugárzása. Ő általa lett, és ő érte lett minden teremtve. Ő a te megváltód, ő szolgált a te bűneidért, hogy megmosson, hogy a kegyelmébe fogadjon. Átöleljen, bevigyen a mennybe. Ilyen hatalmas ez a mi Krisztusunk. Befejezem ma is egy történettel. Volt egyszer egy tehetős amerikai család, ez egy megtörtént eset, és elhatározták, hogy az idős édesapa születésnapjára, a gyerekei úgy gondolták, hogy valami nagyon speciális családfa, könyvbe íródott családfa és az élettörténetek összegyűjtése lesz az ajándék, és egy hivatásos életrajzírót, egy biográfust kértek fel, hogy a családfát föltérképezés mindenkinek az élettörténete benn legyen, mert ez lesz majd az édesapa számára az ajándék. Aztán hát kiderült, hogy van a családban egy fekete bárány, George bácsi, aki hát annak idején még gyilkosságért börtönbe került és a villamos székben végezte, és hát mondták ennek az életrajzírónak a fiatalok, hogy ja hát, család fekete bárányát, akkor lehet, hogy ki kéne hagyni őt, akkor hát hagyjuk ki. És azt mondta nekik az életrajzíró, hogy nem kell kihagyni, ő azt megoldja. Ő azt megoldja. Azt mondja, hogy nagyon röviden annyit fog írni róla, hogy a család nagybácsia az alkalmazott elektronikával kapcsolatos pozíciót töltött be egy állami intézménynél, és olyan szoros szálak fűzték ehhez a pozícióhoz, hogy halála megrázó volt. Ugye játék a szavakkal. Kicsit megmosolyogjuk, mert megoldotta az életrajzíró, az a bele is írta, meg nem is írta bele, meg is lett fogalmazva, meg nem is. De testvérek, azért mondtam el ezt a történetet ide, hogy a sátán így tud munkálkodni. Amikor megkérdezik tőlünk, hogy ki a mi életünk központja, akkor jön a sátán, és jön egy ugyanilyen megfogalmazással, beteszi a mi vallásos életünkbe, betnyom a kegyességi életünkbe valamit, elállítva az iránytűt, és az ember ott találja magát, így becsapva, mint ugye ez a család, a teljes rokonsága, ugye a George bácsiról ez a csodálatos hasalás, nem tudom máshogy mondani, ne csinálja meg velünk az ördög. Ki a központ? Legyen Jézus Krisztus a központ. Az ő személye, az ő lénye. A vele való kapcsolatunk a központ. A vele való élő közösségünk. Ha nem ő, hanem valami más. Valami bibliai köntösbe bújtatott hasalás, akkor baj lesz velünk. Akkor veszélybe kerülünk. Istennek utolsó szava feléd, felém Jézus. Őt adja, mert szeret téged. Őt adja neked, hogy benne legyen örök életed, üdvösséged. benne vele legyen élő kapcsolatod az Istennel, és vele tölthesd majd az örökké valóságot. Áldott legyen ezért az Isten. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, helyünkön maradva, gyertek, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy olvashatjuk, tanulmányozhatjuk a zsidókhoz írt levelet, és köszönjük neked a Szentírónak a bölcsességét, amelyet kapott a Szentlélektől, hogy olyan szelíden, határozottan, meghökkentő gyengétséggel teszi helyre bennünk mindazt, ami nem jól van. Amit nem jól gondolunk az Úr Jézusról, az ő személyéről, hogy ki is ő, mit csinált, mi a helye. Olyan jó, Úrunk, hogy ilyen gyengétséggel beszélsz velünk. Köszönjük a te igédet, amely által világosságot gyújtasz a mi földi életünkben. Köszönjük neked Jézus Krisztust, akit nekünk adsz és nekünk adtál, akit értünk küldtél, aki számára mi teremtve lettünk. Köszönjük, Urunk, hogy ő benne kijelentetted magadat, hogy ki is vagy te, a hatalmas Isten. Köszönjük, hogy ő benne a te szereteted jött közel mi hozzánk. Ő benne kapjuk bűneink bocsánatát, a kegyelmet, és ő benne lehet örök életünk. Áldott légy ezért, Urunk. Urunk, vigyen el bennünket a te szent lelked a hitrejutás csodájára. Keresd meg és találj meg közülünk mindenkit, Urunk, akinek az élete még nem kapcsolódik igazán te hozzád. Ments meg mindannyiunkat, hogy ott legyünk majd veled a mennyben. Így kérünk a gyászoló szívű testvéreinkért, vigasztald meg őket, evel a hatalmas reménységgel, amit Jézusban adtál nekünk. Áld meg az ő életüket, avval a hittel, amely Krisztusban minden áldást megragad, minden ígéretet megragad. Töltsd be az ő szívüket evel a drága reménységgel. Légy a mi betegjeink gyógyítója, szenvedők, kell légy a mélyben, Urunk. Hozd ki őket onnan, és segíts bennünket ebben a különleges időkben. Őrizd meg a gyülekezetünk tagjait ettől a betegségtől. Vagy ha elkapjuk, akkor vigyél át bennünket ezen, és legyen a mélység, a szenvedés javunkra titokzatos akaratod módján. És Urunk, köszönjük, hogy nagyon szeretsz minket, hogy a te szíved, gondolata, élet és békesség. Áldj meg minket az Úr Jézusért. Ámen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Ha Isten éltett bennünket, akkor reánk következő Isten tiszteleten már csak az interneten tudunk találkozni, és nem személyesen, de lélekben, imádságban legyünk együtt. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. És testvérek, a záró énekünk a 255-ös dicséret 8. verse, és a kivonulás előtt még a himnuszt el fogjuk énekelni. Tehát először a záró énekünk 255-ös énekünk 8. verse, majd fennállva a himnusz. 255-ösének 8. verse így kezdődik, vallást tesznek minden emberek előtt, hogy az Isten igaz mindenek fölött.
Oh.